megszokhattuk már, és várjuk ezeket az évkönyveket, amelyeket a történeti Kolozsvári Magyar Történeti Intézet ad ki, itt van már a 9. is. Hát egy kicsi rendhagyó módon az év második felében ősszel beszélgetünk. Ez a kötet a legutóbbi évkönyv, amely ismét tematikus, és azt hiszem, hogy egy olyan témát dolgoz fel, amely első látásban nagyon szűk történészi szakköröknek szólhatna, de ha azt mondom, hogy pecsétek a múló időben, hát a pecsétekről mindnyájunknak vannak élményeink, ugye pecsét függő életet éltünk évtizedeken keresztül, mert sok minden múlott azon, hogy van-e pecsét az ivatainkon, van-e pecsét az igazolásainkon, és minden egyebben. Most kimenőben van ez a divat, a pecséteket el fogjuk felejteni egy idő után, és minden digitális formában elektronikusan lesz, de ettől függetlenül a pecsétnek több évezredes története van, itt kiderült, illetve a pecsét elődeinek. Most pedig van egy összefoglaló, amely elsősorban a mi régiónk pecséteit mutatja be a történelem során. A kötet felelős szerkesztője Nagy Róbert, hát akkor tekintsük át és ajánljuk a szélesebb értelemben vett olvasók közönség figyelmébe is ezt a könyvet, nem csak a szakemberekébe, hiszen ezek olyan kötetek, amelyek azt hiszem, hogy az érdeklődő embert szolgálják elsősorban, mert a szakemberek még mélyebben merülnek el ezekben a témákban.
Valóban nem csupán a szakköröknek szólnak ezek a, tehát tulajdonképpen az erdélyi évszázadok, vagy a Kolozsvári Magyar Történeti Intézetnek az évkönyvei. Tudjuk, hogy mindenik tematikus, azonban a tematikus rész mellett fiatal történészeknek különböző kiadvány, illetve hát tanulmányai jelennek meg. Van arcél, ugye megemlékezünk nagy elődökről, van könyvszemle, és természetesen a Magyar Történeti Intézetnek az évi krónikája is, ami a legutóbbi 9-es számú évkönyvünknek a tematikáját illeti, hogy már elhangzott, a pecsétekről szólnak, és ennek az apropója az volt, hogy 2019. évben immáron Romániában is hát felszámolták törvényerővel a pecséteknek a kötelező jellegét.
De azért léteznek még itt-ott-amott, leginkább vidéken, de még azt hiszem, hogy van hatalmuk a pecséteknek.
Tulajdonképpen már nem kötelező, tehát a kötelező jellegük tűnik el.
De... Van egy átmeneti időszak, ameddig elbúcsúzunk végképp tőlük.
Valóban így van, egyes intézményeknek már nem kötelező, másoknál még kötelező, még senki sem tudja igazából, hogy milyen irányban haladunk. A 6 tematikus tanulmány az ókortól egészen a 19. századig átnyúló, ebben a történelmi korszakokat átnyúlva mutatja be a pecsét használatot, illetve hát a pecséteknek a szerepét, hogyan változik, hogy az ókorban tulajdonjelölő szerepe már megjelent, tulajdonképpen már az első mezopotámiai pecsétek, ugye agyagtáblákon, illetve agyagadélyeken található pecsétektől, a görög-római világig, a papiruszokon megjelenő pecsétekig, majd természetesen hát közelebb a Kárpát-medencébe érve a római Pannónia a pecsét használatról, illetve hát a középkori Magyarország szerzetes rendeinek a pecsét használatáról, és természetesen szűkebb hazánk Erdély esetében az Erdély vajda, egy Erdélyi vajda személyesen pecsét használatán keresztül mutatják be, szemléltetik, hogy tulajdonképpen hogyan is zajlott, milyen szerepet is játszottak a pecsétek az ókortól a középkorig. A továbbiakban pedig a fejedelemkorban maga híres fejedelmünk Bethlen Gábornak a pecsétjeiről született egy nagyon szép művészettörténeti jellegű leírásokkal is tűzdelt tanulmány. Továbbiakban pedig hát a Székelyföld, a székelyek számára lehet érdek, nem csak számukra, a pecsét használat a 18. századi Székelyföldön címmel.
Ez azért is különlegesen érdekes, mert a Székelyföldnek megvoltak a maga sajátosságai, jellegzetességei a pecsét használatban is, akár csak a nagyobb értelemben vett magyar területen belül.
Természetesen megvoltak a maga sajátosságai. A használatot tekintve ugyanúgy használja, mint a tulajdonképpen az egész történeti Magyarország. A érdekességei az a pecsét teken található motívumok, ugye a pecsét képek, a címerképek használatában különleges, és hozzá kell tennünk, hogy a Székelyföldön viszonylag későn, a 16. századtól 17-18. Században lesz igazából általánosan elterjedt a pecsét használat. A különböző székeknek, illetve mezővárosoknak a pecsétei, a pecsét használata valójában a 18. században válik tömegessé, mióta el lehet mondani ezt róla. Ugyanakkor egy nagyon specifikus, kimondottan Erdély keleti részében, Csücskében található Csíkszékre vonatkozóan is született egy tanulmány Bicsök Zsolt kollega tollából, mégpedig az oroszlán ábrázolások, nagyon specifikus a csíkszéki pecsétjén a 17-19. Században címmel, amely egy kimondottan szakírás, de ha végig tekintünk a címeken és a témákon, tulajdonképpen bárki, mindenki találhat magának csemegézni valót, ki miben érdekelt, nyugodtan belelapozhat.
Egyfajta titokzatosságot is fed a pecsét, mert ugye szokták mondani, van egy mondásunk, hogy 7 pecsétes titok. Tehát a pecsét az a titkokat őrzi, és a titkokra pedig mindig kíváncsiak vagyunk, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ezekkel a pecsétekkel milyen titkokat őriztek.
Igen, valóban így van. Ha csak a középkori pecsét használatot nézzük, ugye a bencés és ciszterci szerzeteseknek a pecsét használatát illetően elhangzott a könyvemutatón is, hogy bizony nagyon óvatosan bántak velük, illetve nagy körültekintéssel vették egyáltalán elő a rendháznak a pecsétjét, ténylegesen maga a pecsét nyomó és 7 pecsét alatt őrizték, és csak meghatározott számú ugye, barátnak a jelenlétében szabadott abba a bizonyos ládából elővenni, amely a maga részéről le volt pecsételve, és fel kellett törni a pecsétet, és onnan kivenni, hiszen olyan ereje volt egy pecsétnek, amelyet ugye egy-egy oklevélre tettek, tulajdonképpen jogbiztosító oklevelek nem születhettek egy idő után pecsétek nélkül, már pedig ugye, birtokadományokról van szó, ami esetünk.
Tehát a pecsétek titkokat őriztek, de maguknak a pecséteknek milyen titkai vannak, mert ez a kötet tulajdonképpen a pecsétek és a pecsét történetének, a pecsétek történetének a titkait fedi fel. Honnan lehet informálódni, adatokat találni erre az izgalmas és sokszínű történetre? Hát gondolom, hogy hagyományos módon nyilván levéltárakban, régi írásokban, de lehet, hogy más úton módon is, mert például pecsétek őrzöttek meg úgymond nem hivatalos módon is magángyűjteményekben, akár lomként itt-ott padláson, egyéb helyeken.
Igen, az elkallódott pecséteknek ugye érdekes története van, hiszen a középkorban már kénytelenek voltak többször is, illetve tudunk olyan esetekről, amikor a pecsét nyomót újra kellett vésetni, mert elkallódott ez a pecsét.
Tehát ha valamelyik pecsét elkallódik, akkor azt hamis módon, törvénytelen módon is lehetett használni. Ez is egy tényező volt.
Igen, ezért kellett újat vésetni, egy más típusút, pont azért, hogy megakadályozzák annak további, az elkallódottnak a további használatát, ugye illegális használatát. Ugyanakkor ezt a gondolatot tovább szeretném fűzni. Az újkor folyamán ugye egyre gyakorabb, ahogy elterjedt a pecsét használat, a 19. században például tömegessé vált, minden falunak, községnek, ugye kis és nagy községnek immáron elkészítette a saját pecsétjét. Na most természetesen ezek nem voltak annyira művészi kivitelezésű, szépen vésett pecsétnyomók, azonban ezek viszont már tömegesen fennmaradtak, megmaradtak napjánkban, és ezek azok, amik a padláson itt-ott még előkerülhetnek a tisztelt kedves hallgatóság körében is bizonyára ismernek ilyent, vagy találhatnak. Ha nem a ládafigyában, akkor valahol valamilyen felmenőnek, aki esetleg hivatalt viselt.
Vagy a régiség piacon az Ószeren például?
Igen, természetesen ugye az Ószeren előfordulnak, és a nemrég ugye lezajlott feketetói nagy vásáron, éves vásáron is találunk ilyeneket.
Lehet ez egy hobbi, hogy kutassuk, gyűjtsük a régi pecséteket, és lehet tanulmányokat írni a régi pecsétek történetéből, akár csak ez a kötet, amely tulajdonképpen a legszakszerűbben teszi ezt, tehát történészek által. Lesz ennek folytatása?
Egyelőre ez most egy egyedi kötet, ugye a 9. számú kötete, a 9. évfolyama a Magyar Történeti Intézet évkönyvének, úgyhogy ebben a témában szerintem még nem lesz, de lehetséges, hogy majd elővesszük a témát, hogyha majd a kutatás, a történeti kutatás olyan irányba halad, hogy újabb érdekes tényekről tudunk beszámolni, fejleményekről a tisztelt hallgatóság, illetve a tisztelt olvasók számára.
Illetve a tisztelt pecsét gyűjtő, pecsét függő és rajongó közönség számára.
Így van.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
A Pecsétek a múló időben című évkönyv, a Magyar Történeti Intézet évkönyve most már mindenki által olvasható, és a főszerkesztőjével, Rüszfogaras Jenikővel beszélgetek, aki most el fogja mondani az érdeklődőknek, hogy mi lesz a következő évkönyv, ugye? Tehát egy következő tematika, egy következő évkönyv, az már a 10. lesz, tehát egy szép kerek szám. Tehát mire számíthatunk?
Hát a következő, amin dolgozunk, és most már lassan el is készül, az régészettörténeti tematikájú lesz, mert hogy minden kötetünk valamelyik szakirányt képviselt, a karunkon lévő magyar szakirányt képviselte, és eddig a régészeknek nem volt egy ilyen kötetük, úgyhogy nagyon érdekes tanulmányok lesznek a következőkben, és a rákövetkező pedig Mohács, ugye?
500 éves évforduló.
Igen, tehát a 2026-os az Mohácsról lesz, és hát Mohácsnak a fogadtatás a különböző historiográfiákban hogyan csapódott le a Mohácsra alkotott kép, és hát nagyon örülök annak, hogy beszélhetünk a 10-ről, és már gondolkozunk a 11. köteten.
Akkor jön a 12 egy tucat.
Hát igen, igen, az is.
Egy kicsit távol van, de jó előre tervezni.
Hát igen, és tervezgetünk is, most épp az ötletelésen vagyunk a rákövetkező köteteknél. Én nagyon-nagyon hálás vagyok a szerkesztőbizottságnak, a kollégáknak, akik tanulmányokat írtak, a doktoranduszoknak, a fiatal történészeknek, mert velük együtt tudjuk ezt megvalósítani. Igaz, hogy számukra is egy lehetőség, de nekünk is egy nagyon jó lehetőség megmutatni azt a munkát, ami nálunk zajlik, a diákjainkon keresztül és a kollégáinkon keresztül.
Jó munkát, és addig is van mit olvasnunk, mert ez egy elég vaskos kötet, amelyet a Pecsétek történetének szenteltek, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet 9. évkönyvének.
Igen, egy nagy kötet lett, és még vártunk még egyet, ugye a 20. század, de az nem jött be. A végén már örültünk annak, hogy nem jött be, mert hogy hát árában is többe került, ugye a színes képek, azok nagyon felvitték az árát, de szerettük volna, hogy tényleg legyen színes illusztráció is, úgyhogy ez így volt teljes, ez így lett meg ez a kötet, és én gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt, ugyanakkor egy kezdet is lehet, mert hogy a pecsétekről is nem csak ennyit lehet írni, hanem rendkívül sokat, sokrétűen, úgyhogy feladom a labdát, feladom a feladványt. Nagyon sok intézmény van, ahol rengeteg pecsét van, vagy pecséttannal foglalkoznak, egészítsék ki, vigyék tovább ezt a gondolatot.
Így legyen, köszönöm szépen, jó munkát!
Köszönöm szépen én is!
2 évvel ezelőtt zajlott egy igen érdekes konferencia, ahol 3 kiemelkedő jeles erdélyi személyiségünkre emlékeztünk egy-egy kerek évforduló kapcsán, Kós Károlyra, Bánfi Miklósra és Kemény Jánosra, tehát Bánfi 150 éves, Kós 140 éves és Kemény János 120 éves évfordulója volt. A teljes konferencia az ő személyiségük köré, de a korszak köré is fonódott, tehát, és most megjelent egy kötet, és az nagyon jó, amikor konferenciákról megjelenik egy kötet, még akkor is, hogyha 2 évet kell várni az új kötetre, de egy ilyen kötet az mindig átmenti a jövő számára egy konferencia munkálatait, amelyek lehet, hogy egyébként a nagy információs dömpingben, hát ha nem is vesznek el, de kevéssé kerülnek előtérbe. A köteteket is talán nem forgatjuk annyit, de 100 év múlva is valószínűleg meglesznek, míg az információ a digitáliában lehet, hogy elvész. No hát akkor most a kötet főszerkesztőjével, Tóth Szilárd történésszel beszélgetek. Ugye akkor a konferencián is beszélgettünk, de az ott eltelt 2 év, megszületett ez a könyv, és azért még ha kész előadások is voltak, egy kötet összeállítása nem kis munka.
Köszönöm szépen, hát igen, 1,5 évbe tellett a kötet megszerkesztése és kiadása, természetesen sok munkával és elsősorban pénzpályázással jár ez az egész, hogy egy kötet megjelenhessen. 2023-ban, mint említette, akkor volt Bánfi Miklósnak a 150. Kós Károlynak a 140. és Kemény Jánosnak a születésének a 120. évfordulója, és ez a 3 nagy személyiségnek az ilyen egybeeső születési dátuma, ez inspirált minket a konferencia megszervezésére. Természetesen a konferencia az sokkal szűkebb körű volt, utána támadt az ötlet, hogy kötet legyen, akkor konferencián csak egy mini konferencia volt, 4 előadás hangzott el, és a kötet már 8 tanulmányt tartalmaz. Bekapcsoltam egy sor kollégámat, doktoranduszomat, akik szintén a transzhumanizmus témakörében kutatnak, dolgoznak.
És ilyenkor azok, akik eladnak, át is szokták valamennyivel dolgozni az előadásukat, vagy akár bővítik is, nem?
Hát egy 15-20 perces előadásban nem hangozhat el az, amit 40 ezer leütésben leír az ember, tehát 25 oldal terjedelmében. Természetesen, ami a kötetben van, az sokkal-sokkal részletesebb és mélyebb információkat hoz, mint ami a konferencián elhangzott.
Tehát itt a transzilvanizmus került végül is előtérben, a kötet címe is ezt jelzi, a három jeles transzilvanista személyiség bemutatása által, az ő bonyolult kapcsolatrendszerük ismertetése által is, és hát a lényeg az, hogy ha különböző személyiségek is, és néha még vitatkoznak is, mégis a transzilvanizmus és maga az erdélyi lét, az erdélyi magyar lét megmaradásában mennyivel fontosak ők. Nagyon nehéz ezt konferenciák keretében, vagy akár tanulmányok keretében is hitelesen megfogalmazni, de gondolom, hogy lehetséges, főleg akkor, hogyha nagy tapasztalattal rendelkeznek a történészek. Vajon ez a kép, amit most kapunk ebből a három személyiségből, véglegesnek mondható, vagy ezt sosem mondhatjuk ki?
Tehát az érintett személyiségekről, és itt nem csak három személyiségről szól maga a kötet.
A három legfontosabb.
Mert írunk többek közt Tamási Áronról, vagy Bernádi Györgyről, Torockai Vigandedéről, Makkai Sándorról, Majláth Gusztáv Károly püspökről. Tehát
ők mind kapcsolatban álltak ezekkel voltak a személyiségekkel, a három naggyal.
Úgy van, ez kapcsolatban voltak, személyes kapcsolataik voltak a személyiségekkel, vagy az életművük kapcsolódott a transzhumanizmus gondolatához, és természetesen ugye ez örökzöld téma, kerülnek elő újabb és újabb levéltári dokumentumok, levelezések a személyiségek közt, tehát mindig lehet valami újat írni róluk, tehát nem is volt szándékunk, hogy egy monográfiát írjunk, tehát akkor mindegyik személyiségről külön kellett volna egy kötetet írni, hanem azt próbáltuk, és az volt az indító gondolat ennek az egész kötetnek, mi a bevezető tanulmányomban is szerepel, hogy Trianon és az erdélyi magyar kulturális elit kivándorlása, illetve itthon maradása. És ez a magyar életrajzi lexikon a statisztikai adataim való a szociológiai kutatás révén az derül ki, hogy Trianon utáni közvetlen egy-két évben, vagy max fél évtizedben az erdélyi kulturális elitnek több mint a kétharmada kivándorolt Magyarországra, ami az óriási érvágás. Tehát azt szokták általában említeni a történelemkönyvekben, vagy említik a történészek, hogy 200 ezer embert vesztett az erdélyi magyarság Trianon következtében.
Sajnos ez a folyamat nem állt le, ma is folytatódik, de nyilván nem olyan robbanásszerűen, mint akkor.
Úgy van, sajnos ma is folytatódik, de visszatérve a 200 ezer emberre, az nagyon nagy szám, azonban itt azt elemeztük többek közt, hogy minőségileg kik voltak ebbe a 200 ezer ember. És amikor az értelmiségi egynek, a kulturális elitnek elvesztett kétharmadát, az nagyon nagy érvágás. Mikor egy közösségből elmennek a tanárok, elmennek a falusi tanítók, lelkészek, papuknak a fele otthagyja a gyülekezetet, akkor hogyan érjen tovább a helyben maradás vágya és ösztöne a helyi közösségekben? És akkor pont erről beszéltünk, hogy hát ezek a személyiségek, akiket említettünk, nem csak hogy itt maradtak, és itthon maradásra ösztökélték az erdélyi magyarságot, hanem sokan közülük visszaköltöztek, mint például Bánfi Miklós, akinek egy nagyon virágzó politikai és kulturális karrierje volt Budapesten. Pont külügyminiszter volt ebben a pillanatban, de ugyanakkor színházi darabokat írt, és nagyon komoly kulturális tevékenysége volt, és úgy döntött, hogy hazaköltözik Erdélybe, azt is vállalva, hogy le kellett tegye az esküt, mikor a román állampolgársági esküt letett, akkor felvállalta, hogy 10 évig nem avatkozhat be, nem vehet részt a politikai életben. Pont ezért hát képzeljük.
Legalábbis hivatalosan nem, mert azért a személyisége és a személyiségének a kisugárzása hatott a politikai életre.
Sokkal később, tehát Bánfi ő tartotta a szavát, tartotta az esküjét, az első évtizedben egyáltalán nem politizált. Az mástál tészta, hogy nagyon aktív volt az Erdélyi Szépműves Cégben, nagyon aktív volt a Helikon Társaságban, és szívvel-lélekkel támogatta az erdélyi irodalmi élet fejlődését. Politikai karrierje természetesen az sokkal később, a 40-es években bontakozik ki újra, és akkor még egy nagy piros pont, egy nagy dicséret Bánfinak, hogy a második világháború után újra úgy döntött, hogy itt marad. Annak ellenére, hogy most már
idősen, megviselten, betegen, és mindenét elveszítve.
És igen, többszörös hátrányos helyzetből mindenét elveszítve, magyarként, kisebbségiként, és kisebbségi főnemesként, ami az elkövetkezendő kommunista rendszer személyében egy átok volt, tehát osztályellenség, és ő ezt vállalta, tehát vállalta a keresztjét, hogy itt maradjon.
Hát akkor ezekről a személyiségekről most legalább ennyit az utókor, akár 100 évvel később is meg kell tegyen, hogy újból és újból említi, tanulmányok születnek, kötetek születnek, konferenciák, és újabb értelmezések az ő életművükről és jelentőségükről. Tehát akkor megjelent ez a kötet, de itt az is elhangzott, hogy lesz ennek folytatása.
Igen, hát folyamatban van egy újabb kötet, címe Túlélésre berendezkedve, és hát ez eléggé szuggesztív cím.
Az előbb említett személyiségek megalapozták a túlélésnek a stratégiáját, de nyilván ezen módosítani kell az új és újabb fejlemények és korszak során.
Valójában ez a kötet is a két világháború közti erdélyi magyarságról szól. Itt azonban nem személyiségeken keresztül, nem a kiemelkedő személyiségek keresztül elemezzük ezt a túlélési stratégiát, hanem a különböző foglalkozási és társadalmi rétegeken keresztül. Például, hogy az egyetemi tanárok mit tehettek, és milyen sorsuk volt ebben a korszakban. A középiskolai tanárok, tanárok, a református, katolikus, unitárius csoportok, egyházi közösségek, az erdélyi zsidó közösség, hogyan, magyar zsidó közösség hogyan élte túl ezt a korszakot, a gazdasági elit hogyan reagált erre. Tehát ilyen témakörönként próbáljuk ezt a problémát megközelíteni.
Bizonyában szintén egy nagyon kényes kérdés, olyan értelemben, hogy még a meglévő adatok által is lehet vitatkozni arról, hogy mi mit jelentett, milyen cselekedetük, milyen hatással volt, és az írások által is lehet elemezni azt, ami történt, vagy éppenséggel a sorok és szavak között kutatva, mert akkor sem lehetett leírni mindent, ugye?
Úgy van, hát ne spoilerezzünk, várjuk meg, hogy legyen meg az egyéves, másfél éves tervünk, és szeretettel látom mindenkit majd, aki még akkor él és aktív, és részt akar.
És transzilvanista.
Transzilvanista, és mond nekik valamit az, hogy transzilvanizmus, szeretettel látjuk a következő kötet bemutatójára.
Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok.
Én is köszönöm.